kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét, fogalmazott a pápai ház szónoka a vasárnap kezdődött nagybőjti lelki gyakorlaton. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka az örök élet reménye címmel tartja meg lelki gyakorlatos beszédeit. Elmondta, az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elvitatják ezt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják azok hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a szent évben és a Szentatya által átélt mély szenvedés pillanatában. A pápai ház szónoka hozzátette, végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát, és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanított Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának tartott lelki gyakorlat első elmélkedésében. Már 2025-ben 17 helyszínen csaknem 3000 gyermek szűrését biztosítja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb gyermekfogászati mobil szűrőbusza. Jelentette be az országgyűlés elnöke a speciális szűrőbusz átadó ünnepségén Budapesten. Kövér László, aki egyben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke is, egyebek mellett arról beszélt, hogy ez a busz a második fogászati rendelőbusz. Elődje 1995 óta töltötte be a mozgó fogászati rendelő funkcióját, számtalan helyen fordult meg, és csak tavaly 13 helyszínen 2000 gyermek fogászati ellátását biztosította. Ismertetése szerint az új szűrőbusz mintegy 195 millió forintos beszerzési költségéhez a belügyminisztérium több mint 97 millió forinttal járult hozzá, míg az OTP bank a jótékonysági akcióban résztvevő, hozzátevőleg 112 ezer ügyfelének mikroadományaival 56 millió forintot tett hozzá. A kormány által kidolgozott, a családanyákra vonatkozó adómentesség olyan intézkedéscsomag, amely a kormány erkölcsi megbecsülését is mutatja a gyermeket vállaló nők felé, mondta a Fiatal Családosok Klubja alapítója, egyben az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa az M1 aktuális csatornán. Király Nóra felidézte. Az intézkedés sorozat 2020-ban indult, amikor bevezették a 4 és több gyermekes anyák SZIA mentességét. Majd jött a 25 év alatti fiatalok és a 30 év feletti édesanyák átlagbérükig számított mentessége. Ezt az intézkedést bővítette ki a kormány úgy, hogy jövő januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmükre igénybe vehetik az SZIA mentességet, emelte ki. Király Nóra hozzátette, ehhez a körhöz csatlakoznak októbertől a 3 gyermekesek, majd felmenő rendszerben a 2 gyermekesek. Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatai alapján a nemrég bevezetett ingatlan célú szolgáltatásokra januárban csaknem 13 milliárd forint kifizetési igény érkezett 5064 pénztártaktól. A legtöbben jelzálog hitelük előtörlesztése, végtörlesztése, valamint a lakás és lakóház korszerűsítése, felújítása, bővítése céljából kértek pénztári kifizetést, közölte az önkéntes nyugdíjpénztárak adatai alapján a Magyar Nemzeti Bank a távirati irodával. Hozzátették. Az igénylést benyújtó 5064 ember az önkéntes nyugdíjpénztári szektor 2024. szeptember 30-ai csak nem 1 millió 70 ezres taglétszámának mintegy fél százaléka. Kiemelték, hogy az ingatlan célú szolgáltatásokra 12,7 milliárd forint kifizetési igény érkezett, ami az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly szeptember 30-ai fedezeti tartalékának 0,6%-át tette ki. Az egy igénylőre jutó átlagos összeg 2,5 millió forint volt. Végül az időjárásról. Szerdán a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Szerdán késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Mikor a szívem mélyén félelem ébred, mikor a dalból szökni készül a lélek, mikor a remény elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az ember őszi bánatot érez, mikor a főnév is rosszul áll az igéhez, mikor a kedvem elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod. Egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, vele soha nincsen semmi baj, téged soha semmi nem zavar. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, veled vízszintes az igazság, különleges a boldogság. Mikor a rossz irányból fújnak a szellők, mikor az ember azt is bánja, hogy felnőtt, mikor a bátorság elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az égről fénylő csillagok hullnak, mikor a dolgok végleg átalakulnak, mikor a remény elhagy, akkor ha mellettem itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, vele soha nincsen semmi baj, téged soha semmi nem zavar. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, veled vízszintes az igazság, s függőleges a boldogság.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, melynek következtében áttörte a magyar vonalat. A donkanyari tragédiáról egy-egy parancsnok utasításán keresztül emlékezünk Marosi Endre hadtörténésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként az előzményekről lesz szó.
A második világháború első szakasza német sikerek jegyében zajlott le, és ezeknek a sikereknek az egyik része volt, hogy bár Moszkva bevétele nem sikerült, de Moszkván túl, Moszkvától délkeletre túl előre tudott nyomulni a koalíciós haderő. Azért mondok koalíciós haderőt, mert nem egyedül Németország viselte a háborút, hanem vele koalíciós és szövetségesi viszonyban ott volt a magyar honvédség, ott voltak az olaszok, románok, és ez a nemzetközi összefogás jogosít bennünket arra föl, hogy koalíciós háborút mondjunk. A másik oldalon is koalíciós háború volt tulajdonképpen, mert a szovjet haderőnek a felszereltsége nem ütötte volna meg a háborús mércét, ha nem kapja az angol szászoktól a folyamatos anyagi támogatást, elsősorban légierő üzemeltetése kapcsán. Na most miért fontos a koalíció megnevezés? Képzeljék el, hogy akármelyikőjük hadtörténeti munkára szánja a fejét, és a Donkanyarról szeretne írni itt Budapesten. Milyen nyelvű szakirodalomhoz fog fordulni? A legnagyobb valószínűséggel magyar nyelvűhöz. Orosz alig van, az is, ha van magyar fordításban. Német egyetlen magyarul megjelent nagy monográfia érhető el. Manstein tábornagynak az emlékirata, ami a legjobbak közül való, de mégsem a Donkanyarról szól. És ha arra lenne kíváncsi, hogy a németek mit gondoltak 1942 tavaszán, akkor csak arra lehet utalódni, amit a magyar szakirodalomból, vagy a szovjet szakirodalomból róluk elolvasunk, hogy állítólag ezt mondták, azt mondták, amazt mondták. Ez így szakmailag nagyon gyenge álláspont, hiszen ha hallgatassék meg a másik fél ókori antik előírás, mind a történelemben, mind a jogászatban, ókori rómaiaknál, tehát az, hogy úgy írunk a másik fél hadműveleteiről, hogy nem az ő munkáikból idézzük, hogy ekkor és ekkor kiadták ezt és ezt a direktívát. Erre ez volt a válasz, és így tovább. Na, ez így nem annyira szakszerű, amennyi kellene legyen. A másik, hogy mi azt mondjuk, hogy Uri Vi hídfő, és így gyászoljuk a halottaik jelentős részét, a hősi halottak jelentős részét a háború első szakaszában, de ezt a nevet nem találjuk mondjuk az orosz anyagban. Azért nem találjuk, mert ők egy másik faluban kezdték a ittfért a folytatott harcukat, amit úgy hívnak, hogy Sztorozsevóje. Ők ezt ismerik és ezt használják. Ez van a katonai irataikban, a hadtörténeti monográfiákban, a tankönyvekben, és ha ezt fordításból vagy első kézi oroszból használjuk, akkor nem tudjuk, hogy hova tegyük a Sztorozsevóje szót. Ami fordítva is így van, az oroszok meg hiába keresik Sztorozsevójét, ha nem tudják, hogy Úriv néven ismerjük és használjuk, akkor sosem lesz közös nyelv.
Tehát 1942 tavaszán mintegy 2000 katonát küldtek ki a Donkanyarba. Ennek a folytatása, és vegyük úgy, hogy most ott vagyunk a Donkanyarnál, a szovjet vörös hadsereg 1943. január 12-én megindította a támadást. A német hadvezetés a visszavonulást megtiltotta, és Jáni Gusztáv vezérezredes ragaszkodott a parancshoz. Mi történt volna, ha elrendeli a visszavonulást? Gondolom a hadsereg egy része talán megmenthető lett volna.
Ami lett volna, ha az nem történeti felfogás. Mi nem dolgozunk volnával. Lehet elemezni helyzeteket, lehet elemezni lépéseket, következményeket. A volna az erre nem a megfelelő szó. Ezek a Doni áttörés elkerülése akkor lett volna legjobban elérhető, hogyha az 1942-es offenzíva a koalíciósok részére ne adj Isten sikeresebb, és jobban előre nyomulva teret nyernek, és a sztálingrádi ütközetnek a helyzetét ugye befolyásolni. Igazából ott dőltek el a dolgok Sztálingrádnál, és miután Sztálingrád egyre jobban elszívta a német hadipar teljes teljesítményét, arra már nem maradt erejük, hogy a magyar hadsereget felfegyverezzék, mondjuk nehéz aknavetőkkel, nehéz ágyúkkal, nem beszélve repülőkről. Ezt erre képtelenné vált a német hadipar. Mi viszont úgy mentünk be a háborúba, hogy tudtuk, hogy ezt a magyar hadipar nem tudja kiállítani, és a németektől mindig kikötöttük, hogy nehéz fegyverzettel ők lássanak el bennünket, amit rendre meg is ígértek, és amíg lehetett, addig teljesítették, aztán a német hadipar teljesítő képessége kifutott, nem bírták tovább. Na most ezt kellett volna valahol elkerülni, mert hiába harcolt hősiesen, mert tényleg úgy harcolt a második magyar hadsereg a Donkanyarban, hiába harcolt hősiesen és aratott részsikereket a Úrivi hídfőcsaták első részében, a sikerek kiaknázására semmiféle erejük nem maradt. Volt egy ellentámadás, amit személyesen Jáni Gusztáv hadseregparancsnok vezetett az első Úrivi hídfőcsaták idején. Amíg a honvédeknek a szurói rohamra kellett koncentrálni, addig ilyen jó ellenfelei voltak a szovjet katonaságnak, előre tudtak nyomulni. Aztán hiányzott a lökőerő, hogy a már előre nyomult csapatokat támogassa egy második vagy harmadik hullám, és itt véget is ért az, amit új katonai siker néven emlegethetünk. Utána jöttek az ellentámadások, kibontakozott a szovjet erőfölény, ezzel szemben nem lehetett mit tenni. A visszavonulás katonai értelemben épp úgy szükséges lehet egy hadműveletben, mint az előre nyomulás, tehát önmagában a visszavonulás szó nem valaminek a leértékelése vagy aláértékelése, hanem egy katonai cselekménynek a minősítése, a megnevezése. És ha a hadvezérnek vissza kell vonulnia egy katonai helyzetbe, de nem teszi meg, legalább olyan hibát követel, mint az a hadvezér, amelyik kijelölteti a támadásokat, és elveszti fölöslegesen a katonáit, mert erő túl feszítette magát. Nálunk ugye a hídfőcsatáknál a visszavonulás szükséges lett volna, viszont ezzel magára rántotta volna a Sztálingrád alatt harcoló szovjet csapatokat, és a sztálingrádi ütközet elvesztése ebben az időben sokkal súlyosabb következményekkel járt.
Oszlányi Kornél a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály parancsnoka volt. Nagyon sok csapattestet mentett meg a haláltól és a hadifogságtól azáltal, hogy menekülésüket fedezte.
Oszlányi Kornélnak a nevét mindenkinek ismerni kellene, aki a második magyar hadsereg harcaival foglalkozik, főleg az, aki iskolában tanulja. Osztrányi Kornél épp olyan lehetetlen helyzetben harcolt, mint a többi magyar hadosztályparancsnok vagy ezredparancsnok, de valahogy az ő vezetése alatti könnyű hadosztály másként tudott ellenállni. Napokon keresztül visszaverték a sorozatos szovjet támadásokat, és a szovjetek ereje fogyott el. Nem tudták tovább erőltetni a rohamaikat, ami azzal az eredménnyel járt, hogy Osztrányi akkor vonult el a Dontól, amikor arra parancsot kapott, hogy hagyja ott az állásait, adja föl, és menjen a magyar haderő kijelölt gyülekező helyére, Novi Oszkol faluba. Akkor elindult, de akkor már át kellett törni magát a szovjetek első gyűrűjén. Ezt maga vezette, ezt az áttörési kísérletet, meg is sebesült súlyosan. Sebesült el is, akkor katonái között maradt, és a katonái felelkesülve az addigi sikereken áttörtek a szovjet gyűrűn, eljutottak Novi Oszkolig, és megtámasztották a magyar védelmi rendszert. Ez óriási eredmény volt, az egyetlen a magyar második hadsereg történetében, ami ilyen fokú siker volt, és ezt utóbb a Mária Terézia rend katonai szárnya a legmagasabb magyar létező kitüntetéssel, a Mária Terézia renddel ismerte el. Egyetlenként a háború magyar katonái közül ő érdemelte ezt ki. Az más kérdés, hogy mibe került Oszlányi helytállása és az ő személy szerinti keménysége. Ő maga dicsekedett azzal, hogy valós volt-e vagy csak dicsekvés, ezt utólag nem lehet eldönteni, hogy hogy ütlegelt katonákat, akik a kórházból nem akartak betegen kijönni, harcolni az utcára. Ez a szovjetek áttörésének napjaiban volt, és aki először jut ezekről a harcokról, Nemes Kürti István, nagyon Oszlányi ellenes gondolatokat fogalmazott meg. Itt el kell mondani azt, hogy a katonának, a parancsnoknak nem csak akkor van dolga, amikor győznek, hanem talán még több dolga van, még több kötelme van akkor, hogyha vereség a harcoknak a vége, hiszen meg kell menteni a katonáit elsősorban. Utána amennyire lehet a nehéz fegyverzetet, mert az nem nagyon pótolható, és harcképesnek kell maradni a további ütközetekre. De ezek nagyon összetett követelmények, és a pánik hangulatban, amikor a katonák elhaigálják egy részük a puskájukat, és úgy menekülnek, akkor nagyon nehéz úgy követelni, hogy ahhoz ne fűződjön valamilyen erőszakos fellépés. Tehát Oszlányinak így két arca volt a hadsereg felé, az egyik a Mária Terézia rend, a másik pedig a katonák emlékezete, akik a rendkívül durva, kemény, semmivel nem törődő parancsnok arcát látták benne.
Masányi százados, ő századparancsnok volt. Ő miként maradt meg az emlékezetben, hiszen tudjuk, hogy súlyos vállövést kapott, és még azt követően is azt mondta, hogy századomat nem hagyom el. Itt a helyem. Amíg bírom, kitartok.
Én nem tudok szabadulni attól a feltevéstől, hogy Masányi olyan cselekményt vitt véghez, amihez hasonlóan Horthy Miklóst, akkor már kormányzót emlegették az első világháborúban, az otrantói tengeri csatában, amikor találat érte a hadihajóját, nem hagyta ott a parancsnoki hidat, oda kötöztette magát, és sebesülten vezette végig a ütközetet győzelemig. Ezért az Antant is rendkívül megbecsülte benne a katonát az ellenfélben, és Horthy egész pályafutásán ez a megbecsülés az ellenféltől végigmegy. Masányi kísértetiesen hasonlít Horthy Miklóséra annyiban, amit is idézett, hogy a sebesülés tacára nem volt hajlandó hátravitetni magát a kötözőhelyre, majd a hadseregnek a békésebb részeihez, hanem ott akart maradni a századdal, aminek ő sportnevelő tisztje volt, és jó példát akart mutatni.
A Duska csoport, vagyis Vitéz Duska László gyalogos százados csoportja óriási hatást ért el az oroszokkal szemben.
Igen, először magukkal szemben, aztán a németekkel szemben. Ezt azért fordítottam meg, mert kitörő magyar katona nélkül nem érhetett volna el siker Duska László százados. Márpedig épp az előbb említettem, hogy a katonáink egy része ekkor már feladta volna a harcot, és szerteszét menekülőbe fogta a helyzetét, menekülőre fordítva, de nem alkalmas a kitörésre. Tuska mindenkit megfogott, akit lehetett. Kőkemény volt, négyen voltak testvérek, abból egy már elesett a háborúban, hárman túlélték, és ebből a környezetből indulva egyetlen példát látott megvalósíthatónak a mindvégig tartó, mind halálig tartó kitartás, és hitt abban, hogy ennek eredménye lesz. Az utcán visszavonuló németek általában leverték a magyar katonák kezét, hogyha kapaszkodtak volna fel a teherautókra, hogy ők is meneküljenek, legalábbis így emlékeznek rá a mi katonáink, és őket is meg kell legyőzni. Volt olyan német tiszt, akit Duska megpofozott az ő előadása szerint, mert nem volt hajlandó az erősebb, jobban felszerelt csapatával a kitörés élére állni. Ez az Osztrogosk város körüli kitörésről beszélünk. Itt zárult volna a szovjet gyűrű a második magyar honvéd hadsereg körül és a német csoportosítás körül, és ez a gyűrű bezárul, akkor ezekről a katonákról most nem beszélhetnénk. Duskának a helytállása oda vezetett, hogy a németek elvállalták a kényszerű dicsőséget. Jobban felfegyverzett csapataik élére álltak a kitörésnek, áttörtek a szovjet gyűrűn. A magyar katonák harcosan követték őket, és együtt harcolva a németekkel, ők is részt vettek a kitörésben, aminek az eredményeképpen ez a csoport eljutott a magyar hadsereg említett Novioszkoli állásaiig. Duskának egész életében fájdalmat okozott az, hogy hiába pályázta meg a Mária Terézia rendet, nem kapta meg. Pedig amit tett, azért az járt volna.
A magasabb rendfokozat előnyt biztosított, vagy növelte a felelősséget? Hogyan lehet a felelősség kérdését megállapítani úgy utólag?
Én magam is tiszt vagyok, tartalékos tiszt, és az elit fegyverlemé, tehát arról az oldalról közelítem meg, hogy a kötelezettség az nagyobb teher, hiszen nem egy ember vállal önmagáért, vagy egy rajért, néhány emberért felelősséget, hanem a magasabb beosztásból foghatóan ezerek vagy tízezrek fölött a felelősség az övé, akármit dönt. Ha így dönt, azért, ha amúgy dönt, akkor meg azért. És itt a legtöbbet emlegetett példa a második magyar hadseregnek a történetében Stomm Marcell, a tábornagy, a harmadik hadtest parancsnokáé, aki nem vállalta fel az általa reménytelennek látott kitörést a harmadik hadtest megmentésére, hanem feloszlatta a hadtestét, magukra hagyta őket, és közölte, hogy úgy látja, hogy egyénenként kis csapatokban kitörve több esélyük van, mintha együtt marad a hadtest, és úgy próbálnak áttörni az oroszokon. Másnap őt el is fogták, hadifogságba vitték, rövidesen amputálták mind a két lábát, és rokkant katonaként ért haza Magyarországra, ahol aztán felelősségre vonták a háború után. Felelősségre vonták, mint hortista parancsnokot, azért, amit tett, holott ugye abból a szempontból nézve azoknak a katonáknak az érdekeit képviselte, akik nem estek el kitörés közben. Más kérdés, hogy ezred parancsnokai körülbelül 6-7 ezer katonát kimentettek a gyűrűből harcolva a németekkel együtt, és ezek a katonák biztosan hazajutottak.
A hadsereg életben maradt katonáit március 5-én vonták hátra a Dnyeper folyó nyugati partjára. Hazaszállításuk pedig április 6-ától május 30-áig tartott. A Donkanyart túlélt katonák közül sokan vitték sírba emlékeiket.
Nem tehettek mást. Olyan időszakot élt a magyar nép, amelyen belül nem nagyon lehetett az emlékekkel előhozapodni, soha nem volt jó. Amikor nem sikerült a háborúból kiugrani, akkor azok véleménye esett súlyosan alatba, akik Horthy Miklós kiugrási kísérlete mellett voltak. Nagyon hamar Szálasi oldalára kellett volna átállni, arra meg nem nagyon voltak hajlandóak a katonái. Kötelékbe történt átállás nem igazán fordult elő. Nem szavazták meg a csapatgyűléseken. összefogtak a századok, összefogtak az ászlovaljak, és a szálasi hadügyminiszter parancsára nem mentek, vagy nem akartak harcba menni. Ha menni kellett, akkor pedig igyekeztek minél előbb kivonni magukat a harcból. Tehát ott azért nem lehetett a véleményekkel előállni. Amikor pedig 1945-ben hatalomváltás következett be, akkor meg nem volt tanácsos, mert a korán kegyetlenné váló Rákosi korszak nagyon keményen bánt el azokkal, akiket úgy bélyegeztek meg, hogy portisták. Életük végéig hordták a bélyeget, és ahelyett, hogy azt emelték volna, hogy a hazájukért harcoltak, reménytelen helyzetben, és ezt vagy azt, hogy avaszt tették, elmondták volna azoknak a őstetteit, akik embereket, civileket, polgári lakosságot mentettek meg a helytállásokkal. Ez nem történt meg. És miután az értelmiségi állásokból háttérbe szorították, vagy kiszorították mindazokat, akik kortista tartalékos tisztek voltak, általában tanárok, ügyvédek, más értelmiségiek, ők is mélyen hallgattak arról, hogy tulajdonképpen mit csináltak 1943-44-ben vagy 45-ben. A rendszerváltás után bekövetkezett egy szemléletváltozás, aminek ideje volt, de nem sikerült teljes körűen. Nem lett tisztába téve, hogy mi az, ami mellé oda lehet állni, és mi az, ami mellé nem szabad odaállni.
Jáni Gusztávot 1993. október 4-én a legfelsőbb bíróság felmentette a háborús büntet miatt ellene emelt vád alól.
Jogilag ez rendben van, én viszont azt mondom, és hadd hivatkozom arra, hogy nem vagyok jogász, bár hadtudományi könyveket, hadtörténeti könyveket is írtam katonai perekről, de nem vagyok jogász. Szabadjon a nem jogász véleményét idehoznom. Felemás volt ez a döntés. Nem kapta vissza a rendfokozatát. Ugye azok, akik hát elfogadható partnerei lettek haláluk után a rendszernek, azok előléptek. Posztumusz alezredesek lettek közkatonákból, honvédekből. Tábornokok lettek ezredesekből. Magasabb tábornoki, altábornagyi, vezérezredesi rendfokozatot kaptak holtuk után azok, akik ennél kisebb rendfokozatban fejezték be a háborút. Jáni Gusztávnak nem állították helyre a vezérezredesi rendfokozatát, nem lett nyugállományú vezérezredes, és ezzel bár az ítélet alkalmas arra, hogy az ő ártatlanságát hangoztatni lehessen, és csak ezt lehet hangoztatni, hiszen jogerős ítélet, a rendfokozat helyreállítása nem történt meg, én azt gondolom, hogy ez adóssága valahol valakiknek egyfelől, másrészt tartozunk ezzel Jáni Gusztávnak. Ha elfogadtuk utólag, amit ő tett, akkor el kell fogadni azt a körülményt is, amit említettem.
Kedves hallgatóink, Marosi Endre hadtörténésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről. Hadd legyen szabad megemlíteni a kedves híveknek, hogy a napokban kaptam egy beszéd részletet Varsi Balázs atyától, illetve hát az ő beszédéből küldtek el ismerősök egy részletet, és az atya egészen súlyozottan mondta azt, hogy valami gond van a katolikus híveknek a fölfogásával, hiszen nem gyónnak, a szentségek nem olyan fontosak számukra, a szentmisében pedig, ha egyáltalán elmennek, akkor azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat. A szentmise azonban nem erre való. A szentmise, ahogyan az elmúlt alkalommal befejeztük az elmélkedést, az csúcs és forrás, Istennel való találkozás. Persze, nehogy valaki félreértse, jól kell éreznie magát az embernek a szentmisén, de nem azért megy, hogy élménye, állandó élménye legyen, és addig megy, amíg ez az élmény megvan, amikor az megszűnik, akkor attól fogva nem megy. Tulajdonképpen, és majd erre még vissza fogunk térni, a zsinati dokumentum alapján nagy kárt okozott a keresztény hívek szentmise fölfogásával kapcsolatban a vírus, és az, hogy az emberek egy jó része a technikai eszközökön keresztül akar belekapcsolódni a szentmisébe. Persze itt is a betegek, az természetesen is az idős testvérek, természetesen kivétel. Megjegyzem, hogy velem is előfordult, mint lelkipásztorral, hogy valakivel beszélgettem a szentmiséről, és hát megjegyezte, hogy ő pedig oda nem jár. És megkérdeztem, hogy miért. Mert talált egy közösséget, ahol jól érzi magát. Értem. De a szentmise Istennel való közösség. Vele kell jól érezni az embernek magát. És engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy megismételjem az előző rádió fölvételen hallott mondatokat a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján. Így ír a 10. pontban a liturgiáról szóló konstitúcióban. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének a megújítása, a hívőben Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiából, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és az Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Nem másra, mint a szövetség az Isten és az ember között, nem másra, hogy mint forrásból a keresztény ember táplálkozzék az eukarisztiából, és így megszentelődjék. A következő pontban, hogy folytassuk az elmélkedést, a 11-es pontban a tudatos tevékeny és gyümölcsöző részvételről szól a zsinat. Ez a teljes hatékonyság azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják, együttműködnek a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennük. Fontos megállapítása ez a zsinatnak. A liturgia tehát nem öntetszésre való, hanem együttműködés a kegyelemmel, odafigyelés az Úrra. Így folytatja a zsinat, ezért a lelkipásztoroknak nem csak arra kell ügyelniük, hogy a liturgikus cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent cselekményekben részt vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Itt is megállnék, igaz csak egy pillanatra, és elmondanám azt, hogy fontos, hogy a szentmisén a szabályok, a liturgikus szabályok megtartódjanak. A pap nem alakíthatja úgy a liturgiát, ahogy akarja. Nem mondhat olyan szövegeket, különösen nem a kánonban, a szentmise központi részében, amelyet ő akar, mégpedig a hívek tetszése miatt. Itt valami többről van szó. A liturgia, ha az ember odafigyel, ha az ember fölkészülten vesz részt rajta, Istenhez kapcsolja az embert. A 12-es pontban arról beszél a zsinat, hogy a lelki élet azonban nem csupán a szent liturgiában való részvétel, hiszen a keresztény embernek, bár megvan hívva a közösségi Isten tiszteletre, a szobájába is el kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához, sőt az apostol intelmei szerint szüntelenül kell imádkoznia. Ugyancsak az apostol tanít meg arra is, hogy nekünk Jézus szenvedését mindenkor testünkben hordoznunk kell, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó emberségünkben. Ezért kérjük a szentmisében az Urat, hogy a lelki áldozat fölajánlást elfogadva tegyen bennünket is örök áldozattá. Magyarul, a szentmise nem egy állomás az életünkben, amit ha részt veszünk rajta, ott hagyunk a templomban, hanem ez végig kíséri egész életünket. Vagyis a szentmise folytatódik a keresztény életben. Az Istennel való kapcsolat elmélyült, a szentmisében elmélyült kapcsolat, a mindennapi életben is megnyilvánul. Az imádságban a vallásos élet másféle gyakorlataiban. A 13-as pontban a zsinat, a liturgia és az áhítat gyakorlatokról beszél, így ír. Nem szabad elhanyagolni a keresztény nép egyéb áhítat gyakorlatait sem, főleg amelyeket az apostoli szentszék szorgalmaz, csak feleljenek meg az egyházi törvényeknek és előírásoknak. Különleges megbecsülést érdemelnek az egyes részegyházak vallási gyakorlatai, ha azokat a püspökök meghagyása alapján a szokások és a törvényesen jóváhagyott szertartás könyvek szerint végzik. Fontos azonban, hogy ezek az áhítat gyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiából, mintegy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. A zsinat tehát hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az áhítat gyakorlatok, nagybőjtben például a keresztúti járás, de nem a szentmisével való versenyben, hanem az arra való hagyatkozással, utalással. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fedez